egész első 13 versét.
Tehát keressük ki, akinél Biblia van, Józsué könyvének harmadik részét, és az első 13 verset fennállva olvassuk. Így hangzik az ige a Józsué 3 első versétől. Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izrael fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig 3 nap múlva, hogy által menének a vezérek a táboron, és parancsolának a népnek mondván, mielőtt meglátjátok az Úrnak a ti isteneteknek frigyládáját, és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen köztetek és a között mintegy 2000 síngnyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szól a Józsué mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt. Az Úr pedig mondta Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban. Ekkor mondta Józsué Izrael fiainak, járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti isteneteknek szavát. És mondta Józsué, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a Kananeust, a Kitteust, a Kiveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emmoreust és a Jebuzeust, ímé az egész föld urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon. Most azért választatok magatoknak 12 férfiút, Izrael nemzetségéből, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből. És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy itt lehetünk testvérekkel együtt, keresünk téged, szeretnénk imádni, hódolni előtted. Szeretnénk azzal tenni ezt, hogy megnyitjuk a szíveinket előtted. Ez a célunk, ez a vágyunk, és minden vágyunk ellenére sem vagyunk képesek, Uram, úgy lecsendesíteni a gondolatainkat, a szíveinket, kavargó gondolatokat, hogy a te igéd hatékony lehessen bennünk. Kérünk, hogy a te isteni hatalmaddal könyörülj rajtunk. Fogadd kedvesen azt, Uram, hogy ide szántuk ezt a pár órát. Fogadd kedvesen azt, Uram, hogy akarunk téged hallgatni. Fogadd kedvesen azt, hogy vágyunk testvéreink közelségébe, vágyunk a hívő gyülekezetbe, és hogyha talán nincs is az a szomjúság bennünk, vagy éhség, amit egyébként szeretnénk, ha ott lenne. Erre is kérünk, hogy te adj jó étvágyat a te igédhez, a te gondolataidhoz, mindahhoz az üzenethez, amit ma délelőtt akarsz a szívünkre helyezni. Kérünk, hogy tedd tartalmassá, engem is áldjál meg, Uram, mert én is a legjobb szándékommal is csak emberi módon tudok beszélni. könyörülj rajtam, Uram, hogy én is megérthessem azt, hogy mivel akarod betölteni az én számat, a te néped épülésére és drága neved dicsőségére. Az Úr Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet a gyülekezet. Amikor foglalkoztam ezzel a történettel, akkor egy olyan vágy fogott el újból, már sokadjára, hogy úgy szeretnék nem egy hétköznapi ember lenni, hanem egy olyan ember, mint volt Józsué is. Fiatalok, akik előttük van az élet, hát biztos ők is erre vágynak. Egy fiatal tervezget a jövőjét, a karrierjét, sok minden foglalkoztat egy fiatalt, óriási lehetőségek tárháza az élet, ami előttük van. Valamilyen szinten tudja minden ember, hogy szokták is mondani, hogy minden ember a saját sorsának a kovácsa, és hát a fiatalok pályát választanak, tanulnak, ilyenkor vizsgaidőszakban különösen látom, hogy vérre megy a dolog, azért, hogy valamit elérjenek, hogy valamit letegyenek, valamit elmondhassanak majd időskorba. Ez egy 48 éves embernek, mint amennyi én is vagyok, vagy 50-es éveiben járó embernek, már egy kicsit másként fekszik, mert én már tudom azt, hogy a kenyerem legjavát megettem. Tehát úgy van mire visszatekinteni, és elő is vesznek ezek a gondolatok, elég gyakran. Hát egy idős embernek meg különösen, vajon mit sikerült megvalósítani abból, amit terveztem évtizedekkel ezelőtt, hol tartok, mennyit ért az életem, szóval egy ilyen mérlegkészítés. Akkor is, ha nincs szilveszter közeli idő, ugye? Nemrég volt egy beszélgetésem éppen ma reggel valakivel, egy fiatallal, aki korábban így fogalmazta meg, hogy én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy hétköznapi fiatal. Nem vagyok egy átlagos fiatal. És azt mondtam neki, hogy hát szerintem pedig azt kell látni, hogy egy teljesen hétköznapi fiatal vagy. És ezzel nem azt akartam neki mondani, hogy egy középszerű vagy, hanem rengeteg dologban úgy működsz, mint ahogy a fiataloknak működnie kell, ugyanazokkal a vágyakkal, elképzelésekkel, ambíciókkal, álmokkal, ilyen értelemben teljesen hétköznapi vagy. És ezt kell lássad. De hogy mivé lesz az a hétköznapi ember, azt mindenki maga írja. Itt van ez a Józsué, akit a zsidók a legnagyobb hadvezérüknek tekintenek. Hát sok hadvezérre tekintenek vissza, a Bírák könyvéből, meg aztán egészen az újkorig, vagy ha a római korszakot, nem akarok ezekre kitérni most, egy nagy hadvezér, a zsidó közgondolkodásban a legnagyobb hadvezér az Józsua, Józsué. Nem egy hétköznapi ember volt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan vált ő ilyenné. Próbáltam elolvasni azokat a történeteket egészen a kezdetekig, mikor először említi őt a Biblia, és azt látjuk, Józsué a Nun fia valahogy Mózes közelébe került. Így említi a Biblia nagyon sok helyen, Mózes könyvében, hogy a Mózes házi szolgája volt. A Mózes szolgája volt. Sokféle értelemben, nyilván egy hadakozó ember volt, akkor azért a legtöbb zsidó férfi, akik kijöttek Egyiptomból, azok hadakozó férfiak voltak, mert muszáj volt. De valahogy, hogy hogy esett rá a választása Mózesnek, az Úr megmutatta neki, kijelentette neki, őt kiválasztotta, Józsuét, és ő volt a szolgája. Rengeteg havi eseményt említ a Biblia, amikor szólt Józsuénak, így menjünk ellene ennek az ellenséges népnek, úgy menjünk ellene, ezt csináld, ezt mond a népnek. Azt látjuk, hogy Józsué mindenben engedelmeskedett. Ilyen részfeladatok, ilyen kisebb feladatok, vagy nagyobb feladatok, de Mózesnek a jobb keze volt. És azon gondolkodtam el, hogy ő aztán Mózes utódja lett. Tudjuk azt, hogy volt egy nagyon sarkalatos történet, amikor 40 nap pusztai vándorlás után odaértek Jerikó határába, Kánaán földjére, és kikémlelték, Mózes elküldte Józsuét is, 12 kémet küldött ki, és amikor ezek a kémek visszajöttek, Józsué, a Nun fia és Káleb, a Jefunné fia voltak egyedül azok a 10-zel szembe, akik jó hírt hoztak, és a látszat ellenére, bármennyire is hatalmas és erős népeknek tűntek a kánaániták, ők azt mondták, hogy de igenis az Úr kezünkbe adja. Tehát a hitnek az emberei voltak, 10 kém, amit látott, annak hit, nem annak, amit Isten megígért, amit mondott, és ennek lett a következménye az, hogy Isten úgy büntette őket, hogy minden nap pusztai vándorlásért egy évet fogtak bolyongani a pusztába. 40 évig fogtok keringeni a pusztába, és ti, akik itt sírtok, meg nyavajogtok, és nem hisztek az isteni kijelentésnek, ti mind el fogtok hullani a pusztába, de azok a fiúk, azok a fiak, ifjak és gyermekek, akik 20 évesnél fiatalabbak, akiket ti annyira féltetek, hogy mi lesz velük, meg itt fognak, meg elpusztulni a gyermekeink, azok mind bemennek. 20 évnél idősebbek csak Józsué és Káleb, mert ők hittek. Így is történt, elhullottak a pusztába, a 20 évnél idősebbek, eltelt a 40 év, rengeteg ütközet, rengeteg hadicselekmény, rengeteg nyomorúság és öröm, ezt mind Józsué test közelből látta, átélője volt, aktív végrehajtója volt a hadakozásoknak, és oda jut, hogy Isten azt mondja, hogy már most pedig te fogod átvenni a stafétát Mózestől. És ez a történet, amit itt felolvastam, nem teljes egészében folytathattam volna, hogy úgy is lett aztán, ahogy Isten mondta Józsuénak, Józsué, amit meghagyott a népnek, és a Jordán olyan csodálatosan vált ketté, mint 40 évvel korábban a Vörös-tenger. Csak amikor a Vörös-tenger vált ketté Isten hatalmából kifolyólag, és Mózes volt az eszköze, 40 évvel korábban az a világból való, a szolgaság házából való kijövetelnek az elején volt, az zárta le, míg a Jordánnak a kettéválása, ugyanaz az Isten erő, hasonló jelenség, lefolynak a vizek, és megáll falként a jövő víz, és száraz lábbal kelnek át a zsidók, ez pedig a honfoglalásnak, az Isten ígéreteinek, a birtokba vételének az elején történik. Ott Mózes volt az Isten elsőrendű szolgája, itt Józsué, aki korábban a kicsin hűséges volt, és az Úr többre bízta. És aztán megtörténik a honfoglaló háború, birtokba veszik Kánaánt, és aztán Józsué Isten első eszköze, hogy felosztja a földet, elosztja a 12 nemzetség között. Arra gondoltam, hogy vajon nincs egy nagyon szembetűnő összefüggés a között, hogy Józsué volt az egyike annak a kettőnek, Józsué és Káleb, akik a 10-zel szemben az Isten szemével tudtak látni, és az Isten ígéretét úgy készpénznek venni, hogy a látszat ellenére is mégis azt hiszem el, és a között, hogy Ott volt József Mózes közelében ez az ember folyamatosan. Ott sürgött, forgott, rendelkezésére állt folyamatosan. Biztos, hogy van óriási összefüggés. Hogy Mózes elsőrendű szolgája, kicsi dolgokban hűséges volt folyamatosan és engedelmes, és az Istentől rendelt tekintélyt olyan szinten tisztelte, hogy mindig rendelkezésére állt. Ezt a hűséget jutalmazta Isten arra, hogy ő vette át a stafétát később, és ő vitte tovább a zászlót, ha úgy tetszik. Ez az ember valószínű, hogy olyan szinten magáévá tette az Isten ígéreteit, Mózes gondolatait, a Izrael elhívását, küldetését, a neki tett isteni ígéreteket, amit Mózesnek mondott meg az Úr, a törvényt. Olyan szinten magáévá tette Józsué, hogy amikor jöttek ilyen krízis helyzetek, hogy most pedig van hited arra, hogy a látszat ellenére Isten szavát veszed komolyan? Hogy engedelmesnek bizonyult. Azoknál a sorsfordító döntéseknél, mérföldköveknél, amik eldöntötték Józsuénak a sorsát, hogy kivé lesz, mi lesz ő, Isten mire fogja tudni használni, ezekben a krízis helyzetekben Józsué profitált abból, hogy ott volt az Isten szolgája mellett, és magáévá tette mindazokat az isteni dolgokat, amiket Isten Mózesnél helyezett el. Lefordítva, a mai helyzetünkre nézve, meggyőződésem, hogy azok a hívő testvérek, férfiak vagy nők fognak sokra jutni az életben, nem a meggazdagodásról beszélek, hanem arról, hogy Isten mire fogja tudni használni őket. Milyen súlya lesz az Isten gyülekezetében az ő szavuknak. Szorosan ahhoz van kötve, hogy azok a tekintélyek, azok az előjárók, akik mellett tanulnak, akiknek az ige hirdetéseit hallgatják, mennyire veszik őket komolyan, mennyire tisztelik őket, mennyire azonosulnak mindazzal a jóval, amit az Isten elhelyezett az előjáróknál, akik előmennek, és most nem csak férfiakról beszélek, testvérnő is lehet ilyen. Szóval a tekintélytisztelet. Az Istentől rendelt tekintélyekhez hogyan viszonyulsz? Elkezdted írni a sorsodat. Elkezdted írni a jövődet. És ha téged az jellemez, hogy a kritikai hang, a lázadás, a tekintély nem elfogadása, bármilyen területen is ez jellemzi az életedet, ezt mindenki megállapíthatja magáról, akkor is elkezdted írni a sorsodat. Kérdem én, hogy garantált az, hogyha egy hívő testvér vagy testvérnő, akit előjáródnak tekintesz, akitől olyan sokat kapsz, akitől látod, hogy, akinél látod, hogy Isten annyi mindent letett, és jó odafigyelne a szavára, hogy segíteni a szolgálatát, és ott lenni körülötte, ott sürögni, forogni, ez garantált, hogy hosszú távon téged Isten megállhat olyan szinten, mint Józsuét megállhatta? Nem garancia. Pedig tudunk sok esetet sorolni a Bibliából, amikor ez a Isten szolgája és annak a szolgája, ez a mester és tanítvány viszony megjelenik az Ószövetségbe is. Ha csak a próféta fiakra gondoltok, vagy talán a legismertebb Illés és Elizeus kapcsolata. Elizeus azt kérte Istentől, hogy az Illésben lévő léleknek a kétszeresét adjad, Uram. Adta az Úr? Adta az Úr. Megáldotta Elizeust. Aztán Elizeusnak is volt egy szolgája, úgy hívták, hogy Géházi. Ugyanazt csinálta, Ugyanaz volt a dolga, mint Elizeusnak Illés mellett, és vitte tovább a zászlót. Kiteljesedhetett a szolgálata? Nem. Miért? Mert volt egy krízishelyzet, amikor megcsapta a pénznek a szaga, a mammon, és rosszul döntött. Tehát én nem azt szeretném mondani ezzel az igazsággal, amit szeretnék kidomborítani, hogy igenis fontos az, hogy a hívő tekintélyek, az Istentől rendelt tekintélyekhez hogyan viszonyulok, hogyan állok be engedelmesen melléjük, hogyan segítem az ő szolgálatukat. Szeretném ezt hangsúlyozni, mert megint csak ismétlem önmagam, elkezdted írni a sorsodat, hogy az Istentől rendelt tekintélyekhez hogyan viszonyulsz. Nem minden ez csupán, mert még így is ki lehet siklani. De egy jó kezdet. Mert Isten elhívta Józsuét, de valami kicsit bízott rá, mert nem az első vonalba volt Józsué. A másodikba, vagy lehet, hogy a harmadikba. De az első vonalba került. Mert aki a kicsin hűséges, az Úr többre bízza. Már ebbe a földi életbe is. Szóval úgy vágyom arra, hogy ne legyek egy hétköznapi ember. Szerintem erre mindenki vágyik. De ha arra vágyom, hogy engem ünnepeljenek, hogy nekem tapsoljanak, hogy előttem essenek hasra, akkor becsapott az ördög. Testvérek, azt kell látni, hogy hétköznapi, középszerű embereken keresztül a rendkívüli, a csodálatos Isten akar cselekedni. És ennyit ér az életünk. Ha ebből sok valósul meg, akkor gazdag az életünk. Akkor jó lesz visszatekinteni életünk végén, mert gazdag életút fog mögöttünk állni. Ha ebből kevés valósul meg, akkor gyötrődni fogunk, szenvedni, ha megállunk életünk végén és visszatekintünk. És arról szeretnék beszélni, így a második részébe a szolgálatomnak, hogy mennyire fontos az Isten bizonyságtétele. Akkor, amikor bizonyságtételről beszélünk, akkor általában mi bizonyságtételeinkről van szó, ugye? Mert a mi életcélunk, jó esetben hívő emberek életcélja az, hogy az Úr Jézusról bizonyságot tegyünk. Őt állítsuk az emberek elé, a középre, akkor, amikor bizonyságot teszünk, az a vágyunk, hogy ne minket lássanak az emberek, ne minket csodáljanak, hanem arról, amit beszélünk, vagy akiről beszélünk, az Úr Jézust. Hogy őt imádják, hogy ő ragyogjon föl. Ez a bizonyságtételünknek a centruma. De Isten is bizonyságot tesz. Gondoljatok arra az igére, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom majd az én mennyei atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is meg fogom tagadni az én mennyei atyám előtt. Tehát, ha te bizonyságot teszel rólam, én is bizonyságot teszek, mondja Isten, rólad. De ha te nem teszel bizonyságot rólam, én se fogok rólad bizonyságot tenni. És az Isten bizonyságtétele az a döntő, bármennyire is furcsán hangzik, az Isten bizonyságtétele számít. Nem a miénk. Hát de hogy? Hát én Jézusról teszek bizonyságot. Az Isten hatalmát hirdetem. De az Isten bizonysága annyit fog érni az én számon, vagy az én bizonyságtételem, annyira lesz hatékony, annyira fogják komolyan venni az emberek, mint amennyire az Isten bizonyságot tehetett rólam. Hát nézzétek meg, hogy hány ezrek meg milliók prédikálnak, meg tesznek bizonyságot, az annyi, mint a pipafüst. Semmi súlya, semmi értéke, senki nem veszi komolyan. Hogy olyan ember beszél Jézusról, az Isten hatalmáról, akiről Isten bizonyságot tehetett, annak van aranyfedezete, annak van súlya, annak van eredménye. És nézzétek meg, hogy itt van ez a történet, azt mondja Józsiénak Isten, hogy a mai naptól fogok rólad olyan szinten bizonyságot tenni, hogy felemellek az emberek előtt. Hogy napnál világosabb lesz az, hogy az én szolgám vagy, és hogy isteni erők működnek az életed kapcsán. A mai naptól. Kérdem én, hogy Józsuéról nem tett korábban bizonyságot Isten? Hát az, hogy ő kivétel volt Kálebbel együtt, hogy bemehetett arra a földre. Ez nem egy isteni bizonyságtétel volt? A Józsué hitét pecsételt el Isten? Bizonyságot tett az Isten a Józsué hite mellett? És azt mondja, hogy ő egy kivétel lesz. Őt elválasztom magamnak Kálebbel együtt, hogy ők bemehetnek, míg a többi társ mind elpusztul. Hát egy isteni bizonyságtétel volt. Nem isteni bizonyságtétel volt Józsué mellett az a rengeteg csata és ütközet, amikor győzelemre vitte Izrael seregeit? Kevés, kevés, kevés. Azt mondja Isten, hogy így olvastuk, hogy mostantól fogva megint megdicsőítem az én nevemet, rajtad keresztül, és elpecsétellek téged a te szolgálatodat, hogy én hívtalak el, hogy te vagy Mózes utódja, hogy te vetted át a stafétát, hogy ugyanúgy tiszteljenek, mint Mózest, és egy ilyen csodát fogok tenni, mert én bizonyságot teszek rólad. Mózesről Isten bizonyságot tett? Óriási horderejű volt a 10 csapás Egyiptomba. Mózest használta. Rendre más a bizonyságot tett a fáraó előtt, az egyiptomiak előtt, hogy Mózes az én szolgám. De azt gondolom, az egésznek a koronája az volt, amikor a Vörös-tenger ketté vált. Hát azóta is ezt emlegetik a legnagyobb súllyal a zsidók, amikor Egyiptom szóba kerül. És akkor jöttek a szürke hétköznapok, és meg akarták kövezni. Hányszor? Meg fellázadt a húga. Hát nem csak veled beszélt Isten. Meg megkérdőjelezték. Az élete forgott sokszor kockán, pedig az Isten bizonyságot tett róla. Kevés, hogy az Isten egyszer bizonyságot tesz rólad. Kevés, hogy te egyszer bizonyságot teszel az Istenről. Kevés, hogy a bemerítő medence szélén, mikor fehér ruhába álltál, azt mondtad, hogy minden te és semmi én, és Uram, életre halálra követlek téged. Kevés. És tegnap hallottam egy bizonyságtételt, elmondta valaki, hogy a bemerítés igém volt az, hogy amit az előbb idéztem, aki megvall engem, én is megvallom a mennyei atyám előtt, aki megtagad, én is megtagadom, és erőt nyert, és azt mondja, hogy nem probléma a bizonyságtétel, mert vallást teszek Jézusról, ott, ahol éppen vagyok a társaim között. Dicsőség az Úrnak. De nem elég. Holnap is kell. Holnap után is kell. Folyamatosan kell. Ez az életünk értelme, a célja. Hogy vallást tegyünk Jézusról. Hogy ragyogjon, mint élő Isten az emberek előtt. És ha te ezt vállalod, akkor ő is vallást tesz. Majd az ég angyalai előtt is, az Atya Isten előtt is, de most a társaid előtt is, azok előtt is, akiket rád bíz az Isten, családtagok előtt, elpecsételi a hitedet, és rádöbbennek, hogy ez az Isten felkentje, az Isten szolgálja, vele van az Úr. Fontos az Isten bizonyságtétele. A kettő együtt jár. Ha te néma maradsz, ha te megtagadod, Ha krízis helyzetekben gyáva vagy, az Úr is elhallgat, csendben marad, nem áll ki melletted, nem fog igazolni, nem fogja elpecsételni a szolgálatodat. Együtt jár a kettő. Én Jézust felragyogtatom, megvallom az emberek előtt, ő meg elpecsétel, mint szolgáját. És ez így jár, ez a kettő együtt. Mégis, ha arra gondolunk, testvérek, hogy egy járatlan út áll előttünk, mert egy olyan útra indult Izrael népe, ami még nem járt. Azt olvastuk. Olyan útra indulsz te is, testvér. Nem tudod, hogy mi lesz 2019-ben. Azt se tudod, hogy szilveszterezni együtt fogsz-e tudni a gyülekezettel. Azt se tudod, hogy ma meg fogod enni az ebédet. Pedig ez olyan evidens, nem? Az Isten hatalmában van. Hogy fog-e dobbanni a szíved délbe? 10:30-kor még természetes, hát miért ne? Tegnap is dobbannak. Ez olyan, sose jelentett problémát, mondják a fiatalok. Egyáltalán nem biztos. Meg hogy szilveszterezni fogsz valakivel is. Vagy hogy le fogod valaha írni, hogy 2019 egy papírra. Nem biztos. Lehet, hogy az Isten megadja. De hogy mi lesz a férjeddel? Marika néni imádságát hallottuk. Vagy mi lesz a születendő gyermekeddel? Vagy mi lesz a holnap utáni vizsgáddal, vagy a 4-én, vagy 5-én, én nem tudom. Vagy azzal az iskolával, egyáltalán békeidőt fogunk-e élni fél év múlva? Nem tudjuk. Egy olyan útra indulsz, meg indulok, ami még ismeretlen előttünk. És ilyenkor különösen szükség van arra, hogy kijelentést kapjunk. Égető szükség van rá. Hogy Isten hallassa a szavát, hogy legyen fogódzónk, kapaszkodónk. És testvérek, egy olyan bizonyságtételre szeretném ráirányítani a figyelmeteket, ami hát jól ismerünk, két történet, amikor mennyei szózat hangzott a mennyből. Isten bizonyságtétele. Tudjuk, melyik volt az a kettő. Hasonló volt egyébként, mint amit itt olvastunk az alapigénkben, ami Isten tett valami csodát, valami hatalmas dolgot, valami égi jelet, Józsué szolgálatát elpecsételendő. Az a két égi szózat így hangzott, voltak, akik értették, voltak, akik nem értették. Az első fele, hogy ez az én szerelmes fiam. Mi volt az első égi szózat folytatása? Akiben én gyönyörködöm. Mikor hangzott ez el? Amikor az Úr Jézus bemerítkezett. Isten elpecsételte. Elindította Jézust, az isteni fiút a szolgálatba. Jó volt a debütálás, ugye? Hát tudjuk, hogy nem, ekkor debütált, akkor, amikor ott hagyta a menny dicsőségét. És emberré lett, most ünnepeltük. De a nyilvános szolgálatának a kezdetén Isten bizonyságot tett az ő fiáról. És a második mennyei szózat, isteni bizonyságtétel, az ugyanígy kezdődik, hogy ez az én szerelmes fiam, csak máshogy folytatódik. Azt mondja, hogy nem az, hogy akiben én gyönyörködöm, nem mintha Isten nem gyönyörködött volna benne továbbra is, hanem azt mondja, hogy őt hallgassátok. Ez mikor hangzik el? A megdicsőülés hegyén hangzik el, gyakorlatilag közvetlenül Jézus kálváriájának a kezdetén. Mert Jézusnak a legnagyobb bizonyságtétele mi volt, testvérek? Az, hogy ott maradt a kereszten. A halál tusájába látott téged és engem, és a legnagyobb bizonyságtétele Jézusnak, sok bizonyságtétele volt, az Isten hatalmáról, szeretetéről, szabadító erejéről, de a legnagyobb bizonyságtétele az Istennek, amikor Jézus ott maradt a kereszten. A szeretetéről, hogy mindennél értékesebb vagy számára, nem tudott az Isten nyilvánvalóban prédikálni. Ez volt a legnagyobb bizonysága az Istennek. A legnagyobb bizonyságtétele. És ezt megelőzően hangzik az égi szó, amikor az Isten bizonyságot tesz a fiáról, hogy őt hallgassátok, ezt a szót figyeljétek, hogy elvégeztetett, hogy imádkozik a gyilkosaiért, hogy ott marad, halátusáját vívva az utolsó vérig, azért, mert így szeret téged. Az Isten bizonyságtétele. Jézus így tett bizonyságot az ő szeretetéről, meg az ő atya iránti engedelmességéről. És aztán ennek volt egy drága folytatása. Mi volt a drága folytatása? Mi volt a következő isteni bizonyságtétel? Már nem mennyei szózat. Hát az, hogy kihozta a fiát a sírból, a halálból. Az Isten bizonyságot tett megint az ő fiáról. Hogy rajta nem uralkodhatik a halál. És testvérek, ha csak ebbe az életbe reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak a keresztig látunk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De ha látjuk, hogy az Isten hogy tett bizonyságot az ő fiáról, amikor kihozta a sírból, akkor ennek a feltámadásnak az ereje rajtunk is erőt vehet. És ez a mi bizonyságtételünknek az epicentruma, hogy Jézus nincs a sírba, hogy él és uralkodik, hogy eljövendő király, és jön ítélni élőket és holtakat. Milyen szép ez, ugye, hogy mi megvalljuk Jézust, és Jézus bizonyságot tesz rólunk. Mi engedelmesen a kicsin hűségesek vagyunk, és az Isten többre víz, és így haladunk vele hétről hétre, hónapról hónapra, és testvéreim, akkor, amikor jön egy menetrendszerű mérlegkészítés, ahogy telnek az évek, az évtizedek. Ez már lehet, hogy közelebb van hozzánk, középkorokhoz, meg idősebbekhez, hogy mennyit ért az életem, mennyire volt súlya, mennyire állt be jó irányba, mi az eredménye, volt-e értelme annyi küszködésnek, harcnak, akkor azt kell, hogy megállapítsuk sok esetben, hogy kevés volt. Nem tudtam úgy bizonyságot tenni, ahogy szerettem volna. Az Isten se tudott rólam úgy bizonyságot tenni, ahogy szeretett volna. Hány éves volt Józsué, amikor ezeket a dolgokat olvassuk róla? Hát, minimum 60. Minimum. Mert 20 évesnél idősebb volt, és mégis bemehetett a Kánaánba másodmagával, és 40 év eltelt, onnastól kezdve, minimum 60 éves volt, de inkább idősebb. Csak azt szeretném elmondani így a szolgálatom végén, hogy soha nem késő. Soha nem vagy elég öreg, vagy elég idős. Soha nem telt el túl sok év ahhoz, hogy elkezdjél Jézusról aktívan, hatékonyan bizonyságot tenni. Ha az Úr Jézus életét nézzük, a Mester életét, azt látjuk, hogy 33 évből 30 év volt a tevékeny időszaka. Ugye? Ő három év alatt, három év nyilvános szolgálat alatt elvégezte azt, hogy megváltotta az emberiséget. Milyen jó, hogy nekünk nem kell megváltani a világot, ugye? Nekünk csak a megváltóra kell mutatni. És talán még van három évünk. Mózes 80 éves volt, amikor alkalmassá vált arra, hogy az életének a harmadik harmadába elvégezze a küldetését. Józsué is idős korba vette át a stafétát. Azért az fontos látni, hogy mindvégig álhatatos maradt. Mindvégig kitartott. A szellemi tekintélyeket isteni tekintélyeknek fogadta el. Azt szolgálta ki. Az Úr többre bízhatta. Átvette a stafétát. De újból és újból kellett megharcolnia, vállalnia azt, hogy bizonyságot tegyen az ő Istenéről. Hogy a hitét ne adja föl. Csak gondoljatok, amikor ott Ainál csúfos vereséget szenvednek. És nem látja az okát, nem látja, hogy bűn van Izraelben, és sír, és bőtöl, és kesereg. Folyamatosan kellett megharcolnia, hogy a hitnek szép harcát. Hűséges maradni ahhoz a látáshoz, amit az Isten adott, amit rám bízott. Hogy végigvigyem. És ezért Isten azt mondja, hogy ma még rendkívüli módon, még csodálatosabban bizonyságot teszek rólad. Testvérek, remélem értjük. Ne azért ácsingózzunk, hogy az Isten bizonyságot tegyen rólunk. Ne azért ácsingózzunk, hogy ne legyünk hétköznapi emberek, hanem azért, hogy arról a rendkívüli Istenről, a megváltóról, aki tökéletesen bizonyságot tett az ő szeretetéről, mentő kegyelméről, hogy őróla tudjunk hitelesen bizonyságot tenni. Ehhez viszont kell az, hogy az Isten elpecsételjen, megerősítsen, bizonyságot tegyen rólunk. Tehát nem azért vágyakozunk, hogy az Isten állandóan ránk mutasson, hanem azért epekedünk, hogy Úr Jézus, szeretnénk hatékonyan bizonyságot tenni rólad, hogy a te hatalmad ragyogjon az emberek előtt. De ahhoz meg kell, hogy lássák, hogy én a te szolgád vagyok. Azzal fejezem be, testvérek, hogy már sokat elmondtam. Isten országán belül a legmagasabb rendfokozat az, hogy az Isten szolgálja. Pont. Ha az Isten szolgálja vagy, óriási megbecsülésben van részed az Isten részéről. Becsüld meg ezt az elhívást. Lássad az értékét, hogy hogyan esett rád az Isten választása, lehet, hogy nem érted. Én se értem. De legyünk neki hálásak érte. Becsüljük meg. És akkor bármennyire is egy olyan útszakasz előtt állunk, meg állsz, hogy nem tudod, mit hoz a jövő. Meg járatlan ez az út. Gondoljatok arra, hogy azért mégse teljesen járatlan. Ha a Jézus lábnyomába léptek, akkor ki van taposva. Legyetek ott szorosan, egészen mögötte. Legyünk ott, lépjünk az ő lábnyomába. Akkor nem fogunk elébe vágni, nem fogunk fontoskodni, maga választott a missziókba, csak az ő járása szerint, meg akkor nem fogunk lemaradni se. Ott legyünk a sarkába. És akkor fogjuk tapasztalni, hogy Úr Jézus, nem tud újat hozni ez az élet. Se örömben, sem bánatban, mert ezt végigjártad ezt az utat. Hát, adja az Úr ezt gazdagon megtapasztalni. az előttünk lévő napokba, hetekbe, hónapokba. Így kívánok az egész gyülekezetnek Istentől megáldott boldog új évet. Amen.
Amen.
Talán énekeljünk egy éneket, és utána én átadom a liturgiát, Lajos testvér, hogy imádkozunk.